Van ember, aki bármit tesz, sehogy se jó. Például ez a Félix. Először magára háborította az egész családot, mivel a hagyományokat sértette viselkedésével. Másodszor a hagyományok hódoló tiszteletével jelent meg a Dóterhíli ősivárban, és ez még sokkal kevésbé tetszett a familiának. Érdemes meghallgatni, hogyan jelent meg. Már ez a nap is, mintha Anglia Zord történetére emlékeztetne. Nagy sötét felhőhajók úsztak az égen, szokatlan sebességgel, és hosszantartó szélzúgás hajlította meg a kopársziklás skótvidék ifjabb fáit, és megrecsentette a méltóság teljes királyi tölgyek koronáit is. Azok az inkább nyirokszerű, elszórt cseppek röpködtek az elhagyatott barátságtalan vidék felett, melyek a szél ellenállásában képtelenek esővé hullani, merőleges természetű pályájuknak megfelelően, ehelyett fantasztikus görbékben és tölcsérekben lebegnek és kavarognak, hogy titokzatos, váratlan érintéssel megtelepedjenek a köpenyébe burkolódzó köcsökkalapú körorvos arcán, aki dideregve botorkál sajna halaszthatatlan dolgára, magányosan erút időben. Pillanatokra, mint gyorsan tűnő mennyei morzejel, a holdfénye is előtör. Egy felriadt kuvik a halált emlegeti valahol. Az ég alján hirtelen csík cikázik át a közelgő ítéletidő heroldja. És a fák hosszan visítanak, mintha fájna, hogy koronájukat tépi magával a milliárd karmú szél. Talán ilyen ítéletidő volt, mint ön második Jakab, ez az ájtatos uralkodó elmenekült Angliából, és hasonló éjszakában vonulhattak folytott dobszóval az elszánt puritánok, és ilyen szélviharban zenkhetett a táj, amikor Stuart Károly partra szállt, és hasonló lokálkulőr köszönthette a váratlanul beözönlő harcias vikingeket. Vagy lehet, hogy 2000 évet átaludt, és csak álmodott a vidék. Egy öreg tölgy váratlanul azt hitte, hogy megbolondult, bizonyára csodálkozva megdörzsöli a szemét, ha keze van vagy szeme. Így csak a koronáját csóválta, talán kissé jobban, mint ahogy a szélroham indokoltá tette, mert íme a völgy felől hosszú, kanyargós menetben páncélos, zsoltos sereg léptetett, elbizakodott seregek méltóság teljes tempójával, és az élen, fehér ménnyén, a holdfényben megcsillanó, címeres pajzsal, zárt sisakforgóval, sisakrostéjal, oroszlán szívű Richard. A tölgy azt hitte, miután feltételeztük, hogy hihetett valamit, aminek az ellenkezőjét egy tölgyről bebizonyítani soha nem lehet, tehát ez hipotézis, és nem abszurdum. Tehát ez kótmódra terebélyes, mogorva és makacs tölgy, amint megpillantá zsoldosokat, úgy hitte néhány pillanatig, bolond álom volt a sok automobil, a szemüveges turisták és a tövében muzsikáló gramofonok vidám víkendeken. A felhők egy csomóba kavarodtak, és így az éjszaka korom sötét lett. De azért a furcsa kép irányából közeledő neszezéssel erősbödött az ütemes zörgés. A zivatar már kitörőben volt, amikor a kísérteties zsoldos sereg elérte a Dóterhíli várkastély előtti tisztást. Az egykori vizes árok behantolásával a keskeny sziklaperem tisztássá bővült. Az acél sisakos pajzsos lovak kivont, pont pallosát a magasba emelte, erre hadai megálltak. A lovag odament a felvonó híthoz, amelyen most kis kapu volt, engedménnyel a mai haladottabb kornak rendes csengővel ellátva. A fehér pej magasságából a vasvitéz nem látta a technika e hitvány ficsúrját, hanem acélkesztyűs kezével megragadta a rozsdás ócska kopogtatót, és rácsapott vagy 8-10-szer a kapura. A felvonó híd csak úgy döngött. Villám hasított végig a mennybolton, és mint egy a kopogásra felelve tompa dübörgésből felhatalmasodó csattanásban végződő égzengés rázta meg a szírtet. A lovag újfent megcsapkodta az ócska kopogtatóval a vén felvonó hidat, gyenge világosság rezdült a belső kapu felől, és Wilkins, a komor, elhízott hatalmas házfelügyelő jelent meg darócszerű pongyolájában. A vasvitéz leszállt a nyergéből, pajzsát a kápára akasztotta, és kardmarkolatára támaszkodva, mint valami ósdi, cínterem dísz, mozdulatlanul állt a kapu előtt. A többi kopjás vasvitéz, mint egy sereg kísértet, szintén meretten várakozott. Wilkins kinézett a leslyukon, és nyomban rosszul lett. E vár lakói nem váltak nevetségesé, ha hittek a kísértetekben. Ez épp olyan természetes, mint ahogy egy New York-i felhőkarcoló házmestere maszlagnak tartja az ilyesmit. Nyisd ki a kaput, Wilkins! Daughter Hill grófja seregei élén megérkezett ősei kastélyába, és felcsapta a sisakrostéját. Te nagyisten, mi ez? Sir Félix az őrült! Nyomban felköltöm, Sir Evans! Nem folytathatta. Csak annyit érzett a sötétben, hogy a lesjükon át benyomul egy vaskesztyű, és torkon ragadja. Öt hideg vasúj szorította meg a nyakát. Szolga! Engedelmeskedj uradnak, és nyisd ki a kaput, vagy nem élsz egy pillanatig sem tovább! A szolga minden erejét összeszedte, hogy engedelmeskedhessék, mielőtt elájul, és kinyitotta a kaput. Sir Evans egy perccel a kopogtatás előtt már felébredt toronyszobájában, ahonnan fogadalma szerint addig nem mozdul ki, míg az ősi hagyományok a maguk rendjébe visszaállítatnak. Egy perccel előbb ébredt a mamenykőtől, mely belecsapott a vár villámhárítójába, és ott izzott lobbant szinte a feje mögött a kis toronyablak mentén vonuló húzalon végig. Az öreg megelégedetten köhécselt. Ítéletidő kellemes visszaemlékezést jelent tollahullott öreg kesejűnek a Daughter Hilli tiszteletteljes ódon falak között, hol nem múlt el a kísérteties babonáskor mindmáig, csak hagyománnyá dermedt. Ekkor kopogtatott majd belépett Anton, 75 éves korában, 60 éves szolgálat után, első ízben, hiányos öltözékben. Mindössze fél lábán volt cipő, és talán egyetlen csepp vér sem az arcában, ahogy jelenté. Sir, hadak érkeztek a várba, és nincs velük ápoló. Anton, ennek gömdeve, úgy tudom, négy rőv sejem nyakörv szokott a nyakán, ön belép hozzám, és a nyaka teljesen mesztelen. Sajnos, sir, közöltem a hadakkal, hogy előbb felöltözöm, de ezt nem tűrhették. Választanom kellett a halál és a nyombani megjelenés között szőrhálójában. Ezt a választást bírálat tárgyává fogom tenni. És miféle zagyvalékot jelent? Igen sok főből álló páncélba öltözött ócska avult fegyverekkel felszerelt társaság érkezett. Élükön, Sir Félix. És ragaszkodnak ahhoz, hogy a család megjelenjen a cinteremben. Archibald lakály költi sorra a többi uraságokat, és sírva fakadt, mielőtt befejezte. Harisnya nélkül, sőr! Kérni fogom az elbocsátásomat! Még egy villám csapott le eget földet rázó dübörgéssel, azután, mint egy utolsó jeladásra vastag szemű sűrű zápor zúdult alá az égből, ropogva, harsogva. Sir Evans egy pillanatra sem csökkenő megbotránkozással, de a rendkívüli körülmények hatása alatt felöltözött. Elhatározta ugyan, hogy Félix megtéréséig nem hagyja el a toronyszobát, de mint a család legidősebb tagja, különleges és fontos eseményeknél nem maradhat távol. Mondják, hogy Sir Evans a méltóság teljes viselkedés tudatában akkor sem lepődött meg, amikor vagy 30 esztendeje azt közölte vele Anton, hogy felesége, Lord Branleyvel egyszer s mindenkorra eltávozott a kastélyból, és üdvözletét küldi. Sir Evans néhány másodpercig mozdulatlanul állt, és soha senki sem fogja tudni, hogy mit gondolt, de arca nem változott, és végül utasította Antont, hogy ezentúl csak egy személy számára kell teríteni a löncshöz, mert ezt az étkezést a Ladyvel kettesben tálaltatta idáig. Ennyire tudatában volt a méltóság teljes viselkedésnek, és az idők folyamán csak kesejűszerűvé formálta a vénység különleges arcélét, de belülről mit sem változott. Most azonban először életében döbbenten állva maradta, mint lekoppant a botja, hogy tovább lépjen a cinteremben nyíló ajtóból. Egy percig nem volt kétséges előtte, hogy álmodik, és pedig egyéniségéhez nem illő ostobaságot, de még álomnak is badar és ijesztő az ilyesmi. A cinteremben, némi páncélcsörgés leszámítva, amit vagy 30 szemlátomást 8. Henrik korabeli zsoldos okozott egy-egy mozdulattal, aránylag csend volt. A család többi tagja kifogásolhatóan nem teljesen kifogástalan öltözékben a helység jobb hátterét foglalta el mozdulatlanul és rémülten összenéző arcokkal. A lépcsőházi ajtónál néhány zavart lakály állongott szeppenten is, és az álom legostobább és legérthetőbb része. Ott ült a trónusszerűen hatalmas ében fakaros székben Félix.